Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Berentés Ágnest, aki geográfus, geológus, barlangász és barlangi fotós. Üdvözöllek, Ági!
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nagyon örülök neked, és hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy az iménti felsorolás a titulusokban az kronológiailag rendben volt?
Annyira nem figyeltem, de szerintem igen.
Geológus,
igen.
Geográfus, igen. Barlangász.
Geológus. Aha. Először volt az egyetemen a geográfia, és akkor onnan szakosodtam én a geológiára. A barlangászat az a geográfia közbe jött az egyetemi képzés alatt, a fotózás az pedig a barlangászattal majdnem egy időbe, de hivatalos papírom az csak jóval később lett róla.
És annak lett aztán a kiteljesedése. Na, erről is fogunk ma veled beszélgetni, és azért hívtalak vendégül, mert az Egy életem műsorában jártunk már földön, vízen, levegőben, rengeteget utaztunk belföldön, óceánokon túlra is eljutottunk vendégeinkkel, utaztunk hőlégbalonnal is. Egy helyen nem voltunk még a föld mélyén, több tíz, több száz méter mélységben. És azért hívtalak meg, hogy ismertessük meg ezt a hobbit, ezt a szabadidőt, vagy kinek mi, van akinek ez a szakmája, ismertessük meg a hallgatókkal, csináljunk kedvet hozzá, és már csak azért is kérlek erre, mert megmondom őszintén, hogy kevés az a szombat reggel, amikor én úgy ébredek fel, hogy fú, de jó lenne bemenni egy ilyen nyírkos, csúszós, agyagos, szűk terekkel ölelt, ott bujkálni való barlangba. Szóval nem nagyon éreztem még a hívást a barlangok iránt, ha csak nem, amikor például megnézem a te fotóidat, és akkor azt mondom, hogy úristen, de jó lenne ennek a közelében lenni, de jó lenne ezt megérinteni, szóval nagyon ambivalens bennem. Úgyhogy nézzük meg, hogy nálad hogyan kezdődött ez? Mi volt az az első inspiráció, amikor azt érezted, hogy menni kell?
Hát az első inspiráció az az volt, hogy soha többé barlang, tehát ebben nagyon jól egyet, bárkivel egyet tudok érteni, aki nem érzi a hívást, hogy lemenjen ilyen helyre. Én se éreztem, és én gyerekkoromban voltam a Baradla barlangba, és kifejezetten unalmasnak találtam, tehát ez az egyetlen gyerekkori élményem van a barlangokkal kapcsolatban, és aztán az egyetemen, amikor próbáltak rábeszélni, hogy a Bükkbe lesz, a Bükki Barlangász Egyesület tart egy nyílt napot, és nekem ott a helyem, akkor én mondtam, hogy hát nekem biztos nem, tehát hogy nincs az a pénz. És hát akkor még nem gondoltam, hogy később minden pénzt meg fogok érte adni, hogy én barlangokba töltessem a szabadidőmet. Hát ez a nyílt nap, ez egy ilyen 5 órás kúszós mászós túra volt egy olyan embernek, aki egyáltalán nem volt felkészülve se lelkileg, se fizikailag arra, hogy csúszom mászon, se váltóruhát nem vittem. Szóval az első élmény az volt, hogy örülök, hogy élve kijutok, és soha többé. Aztán az élet visszavitt egy olyan 2-3 éven belül szépen már így fokozatosan adagolva ezeket az élményeket, hogy már nem geográfus képzésen voltam, hanem átmentem geológiára, viszont visszajártam a földrajzosokhoz terepgyakorlatra, és velük volt olyan terepgyakorlat, ahol egész napi túrázás után lementünk barlangokba. És akkor úgy alakult, hogy egyedül mentem le a csapat után barlangba, ami hát így az ember felfedezi magába, hogy nem félek a sötétbe, mert miért nem félek. Jön egy denevér, amit nem látok, mert annyira gyenge lámpám van, de hallom a szárnyaknak a suhogását, amit nem tudok, hogy mi, mert még életemben nem hallottam olyat, de nincs bennem félelem érzet. Tehát itt teljes nyugodtság volt, követtem a nyomokat. Tehát azt vettem észre, hogy komfortos vagyok lent. És akkor innen később, nem sokkal később volt egy baráti kör szervezett egy bükki túrát, megkértek egy túravezetőt, hogy vigye le őket, és hát ez a baráti kör, aki nekem nem volt a baráti köröm, tehát nem tudom, hogy miért invitáltak meg, de elhívtak engem is, és ott éreztem valami nagyon erőset, hogy mindent meg fogok azért tenni, hogy barlangász legyek, és hát itt indult az egész.
Szóval ez volt az a pont, amikor te azt mondod, hogy barlangász vagy?
Hogy elkezdtem valamit.
Vagy hogy elkapott, megcsapott.
Igen, tehát ez
vele.
Egy annyira erős érzés volt, hogy én azt éreztem, hogy nincs ellentmondás, nincs visszaút, a Bükkben nagyon kevés lehetőség volt. Aki Budapesten akarja ezt elkezdeni, neki nagyon-nagyon-nagyon sok lehetősége van megtalálni a maga útját, nagyon sok bekapcsolódási lehetőség, edzési lehetőség van. A Bükkben ez nagyon nem így volt, tehát itt az embernek teremtenie kellett magának a lehetőségeket, hogy egyáltalán el tudjon oda jutni, hogy megtanuljon barlangászni, megtanulja a kötéltechnikát, elkezdjen fejlődni. És hát az, hogy mi sport célra járjunk le barlangba, az nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Mi kutattunk, mi kutatóként mentünk.
Volt egy kulcsszavad, amit előbb említettél, azt mondtad, hogy egyedül mentem le utánuk. Én mindig úgy képzelem a barlangászatot, hogy ez csapatmunka.
Abszolút, csapatsport. Tehát ez az egyedül, ez egy egyszeri és egy úgymond szituációból adódó
dolog. Hát az tök jó, de rögtön az elején.
Hát így alakult a helyzet, igen. Hát akkor ott azért egy picit más volt még nagyon sok minden, mint ami ma javasolt vagy elvárt, és én pedig még nem tudtam, hogy miket kell és szabad csinálni. Ma már túravezetőként azért, főleg, hogy 12 év tapasztalat a hátam mögött, elég sok mindenre odafigyelek és betartom a szabályokat. És igen, ahogy mondtad, hogy ez egy nagyon erősen csapattevékenység, tehát itt az ember egyébként normál körülmények között soha nincs egyedül, mindig számíthat a csapatra, és pont ez a nagyon erős összetartás ad egy nagyon erős közösségi kohéziót, hogy igazából az élet minden területén én azt gondolom, hogy ha baj van, akkor számíthatunk a csapattársakra, vagy így önmagában a barlangászokra, tehát van egy nagyon erős összetartás, és emberi összetartás, tehát nem a digitális világ szülte kapcsolódás, hanem valós fizikai. Hiszen amikor lemenjünk a föld alá, akkor nem számíthatunk másra, csak önmagunkra és a csapatunkra.
Azt mondtad előbb, hogy követted a nyomokat. Hogyan tájékozottok ti a barlangokban? Milyen eszközök segítenek, milyen nyomok segítenek, mi az, amire figyelemmel kell lennetek?
Hát igazából a barlangászatban, amikor feltárunk egy barlangot, én annak idején feltárókutatóként kezdtem, ami azt jelentette, hogy azért ástunk, túrtuk az agyagot, vagy bontottuk azokat a járatokat, ahol sejtettük, hogy lehetnek még nagy részek mögötte, de még nem volt ember számára járható, hogy egyszer majd első emberként juthassunk be ezekre a részekre. És ez elég hamar meg is történt annak idején, amikor én barlangáztam fél éve, egy éve körülbelül, akkor találtam olyan helyeket, járhattam először emberként ott, ahol még előttem soha senki. És a második fázis az az, hogy ezekről a helyekről térképet készítünk, vagy valamiféle dokumentációt. Igazából a térkép elkészülésével lesz hiteles az, hogy új részt találtunk, és hogyha már van térkép, akkor hasonló módon, mint régen a felszínen, ugye a GPS időszaka előtt ugyanúgy térképpel tudunk tájékozódni. És hát az, hogy látszanak az overall, a gumicsizma általi koptatások, az pedig kijelöl egy főirányt, tehát látszik, hogy merre közlekedtek többen, ami persze ugyanúgy csőbe is húzhatja az embert, mert sokan eltévedtek ugyanabba az irányba, akkor abba a csapdába bel fog sétálni még mindenki más is.
Említetted, hogy a feltárásoknál olyan helyen jársz, ahol még ember nem járt korábban. Azt le tudod írni, azt az érzést?
Hát igazából szerintem én nem fogtam ezt fel olyan eufórikusan, viszont ami talán így nagyon mélyen megérintett, hogy a barlangba kicsibe ugyanazt látjuk, ami nagyba a földön is lejátszódik. Tehát, hogyha találunk egy olyan helyet, ahol ember még soha nem járt, az elképesztően tiszta és elképesztően érintetlen. Tehát a természetnek ezt a szűziességét, ezt ott megtapasztaljuk, amit ha belegondolunk, akkor átlag emberként a világban már talán nagyon kevés helyen, vagy egyáltalán nincs is rá lehetőségünk. És amikor egy ember oda belép, és vigyáz rá, és nagyon próbál rá figyelni, akkor is pusztítani fog. Csak pusztítani, és onnantól, ahogy látod, hogy ilyen volt tisztán és érintetlenül, és ilyen lesz akármennyire vigyázol rá, elkezd átalakulni, elkezd sérülni, onnan látod a helynek a sérülékenységét és a kitettségét az emberi tevékenységre, és szerintem ez így nagyon igaz a földre is, és hát én nem éreztem ilyen eufóriát, talán a legelső alkalommal ott még volt bennem, viszont elindított egy gondolatot, hogy én ezt mindenkinek meg akarom mutatni. És nekem akkor a barlangászat az olyan volt így az első 8-9 évben, mint egy nagyon nagy szerelem, tehát így az érzést azt az atom leírni. És amikor beléptem ezekre a helyekre, akkor az volt bennem, hogy nyilván mindenkit le akarnék oda vinni, de ezt nem lehet, tehát akkor a helyet kell fölvinni, és úgy fogalmazódott meg bennem, hogy ennek a fotózás lehet az egyetlen eszköze, tehát meg kell tanulnom fotózni.
Mindjárt fogunk a fotózásról is beszélni. Előtte azonban még azt meséld el nekem, hogy amikor te lemész a barlang mélyére, akkor mi minden cipelsz magaddal, és most ezt részben értem a terhekre, amit viszel, másrészt a mentális dolgokra, hogy mikor tudja azt ott elengedni az ember.
Hát szerintem, amikor az ember kezdő, akkor a mentális nehézségeit és mindent, ami körbeveszi ebbe a felszínes világba, azt, ahogy belép a bejáraton, elengedi.
El lehet rögtön?
Én azt gondolom, hogy igen, mert egyszerűen az a közeg, ami odalent van, a teljes sötétség, amihez már nem fog hozzászokni a szemünk, az, hogy minden csúszik, minden agyagos, kúszni, mászni kell, és a testünk teljes egészét használjuk a barlangban való közlekedéshez. Nem sétálunk, hanem ott támasztani kell magunkat, hogy ne essünk le. Tehát egy olyan háromdimenziós tér, ahol minden egyes mozdulatra nagyon oda kell figyelni. Egyszerűen az embernek nincs arra kapacitása, hogy még a problémáin is agyaljon. Tehát én annak idején egy elég rossz lelkiállapotba kezdtem el barlangászni, meg rossz fizikai állapotba is. Tehát nekem az orvosok azt mondták, hogy 22 évesen, hogy innentől csak lefele, fizikailag, egészségileg egy olyan betegséget diagnosztizáltak nálam. És amikor elkezdtem barlangászni, akkor ez egy ilyen próba is volt nekem, hogy akkor is erősebbnek kell lennem, hiszen a felszerelést le kell cipelnem, tehát nem lehetek a csapat leggyengébb tagja, és akkor utána átkattant a fejembe, hogy ha ezt én bírom csinálni, akkor nem lehetek beteg, mert hogyha tudok többet és többet és többet, akkor biztos, hogy nem vagyok beteg, mert ha beteg lennék, akkor ezt nem bírnám. És igazából bebeszéltem magamnak, hogy nem vagyok beteg, biztos, hogy nem félre diagnosztizáltak, és abszolút rendbe is jöttem minden téren. A lelki dolgok azok, meg egyszerűen azt gondolom, hogy az ember tényleg egy nagyon más térben van ahhoz, hogy itt a felszíni világról gondolkodjon, ha kezdő. Ha már nyilván ez már a mindennapjai részét képzi, akkor már egészen más a dolog, mert most már azt mondom, hogy itt 10 év után ugyanolyan az a lenti világ, mint amikor fent vagyok. Úgyhogy kevésbé lehet kizárni.
Egyrészt elindított nálad egy öngyógyító folyamatot is, maga ez a sport. Minek hívod ezt te? Hobbinak?
Nem, én ezt életformának hívtam. Most már nagyon sok minden változott bennem, tehát azt gondolom, hogy az első 9 év volt egy nagyon intenzív dolog, és közben azért nagyon sok olyan dolog történt, ami megváltoztatott egyrészt engem is, tehát elég sok embert próbáló és embert formáló helyzetet éltem át barlangászként, úgyhogy most már nem is vagyok igazán aktív, tehát viszonylag keveset járok, inkább külföldre járok, expedíciókra még, hogyha tehetem, meg kutatókhoz társulok, és olyan barlangokat fotózok, amiket nemrég találtak, és még nincs róla dokumentáció, és szeretnék. Tehát abszolút megváltozott az, amit kezdetben jelentett számomra.
Említed a külföldöt, és hogyha mondjuk összeveted a belfölddel, én azt gondolom, hogy belföldön nyilván neked van egy közösséged, van egy csapat, ahova tartozol, biztos van ennek egy dinamikus változása időnként, ő jön el máskor a másik, tehát biztos, hogy van ennek egy dinamizmusa, de mondjuk külföldön azt gondolom, hogy ott talán nemzetközi a csapat, vagy helyi a csapat, nem tudom, hogy ilyenkor hogy kapcsolódtok egymáshoz, egészen másfajta, hát kihívások elé állít téged, meg a csapattagokat.
Igen, nekem sokáig volt ide haza csapatom. Tehát, hogyha így visszagondolom a múltba, akkor inkább azt mondom, hogy volt a csapat, amihez tartoztam. Az első csapatomért nagyon sokat is próbáltam tenni, de aztán az élet nem mutatta, hogy nem ez lesz a jó út, és utána pedig inkább úgy fogalmaznék, hogy emberek vannak, akik mellém állnak, és amióta én elkezdtem barlangászni, mellettem vannak. Segítettek, kvázi rajtuk tanultam meg fotózni, én a föld alatt tanultam meg fotózni, tehát nem a felszínről hozott tudást levittem és ott lent alkalmaztam, hanem én a kamerát bekapcsolni is a föld alatt tanultam meg. Szóval ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon rögös, és minden autodidakta módon, úgyhogy minden tapasztalati alapon. És az elejétől voltak olyan emberek, akik mellém álltak, hittek abba, hogy ebből lesz valami, amit én ott elkezdek, és amit csinálok, és amit képviselek. És ezek az emberek ma is mellettem vannak, amiért iszonyú hálás vagyok. És én azt gondolom, hogy most, hogyha Magyarországra vetítem ki, vagy világra vetítem ki, akkor mindenhol vannak olyan emberek, akik mellém állnak, akár elmegyek egy nemzetközi expedícióra, akár ide hazahozok össze egy projektet, országszerte, amelyik karszterületre megyek és kérek segítséget, akkor az ottani ember fog odaállni és segíteni. Ha pedig külföldre megyek bármelyik országba, akkor az ottani csapatból lesz olyan, akinek az értékrendje megegyezik az enyém, és oda fog állni és segíteni. És ez nagyon-nagyon sokszor úgy néz ki külföldön, hogy teljesen idegenekkel megyek le fotózni, egy abszolút nemzetközi csapattal, tehát van, hogy minden ember más országból, és azért nagyon kevés olyan alkalmat tudok említeni, amikor ez nem működik. Tehát általában nagyon-nagyon fantasztikusan jó élményeim vannak, és nagyon jó a csapat. Ilyenkor én irányítom a csapatot, mondom, hogy mit szeretnék, és hogyha ezt ők csinálják, és mellette szeretem, hogyha jó a hangulat, lazaság van, tehát ez nem a katonaság, itt mindenki azért van, mert ez a valamilyen szinten a hobbija, vagy az, amit szeret csinálni. Tehát nincsenek kötelező dolgok, de hogyha hisznek abba, hogy amit elképzelek, az úgy valósul meg, akármilyen hülye kéréseim is vannak, mert azért van, amikor egy fotós túra nálunk 16 óra, olyan is volt. Egy képért 16 óra kúszás, mászás hidegbe és kitett körülmények között. de a csapat hitt benne, hogy abból a képből olyan kép lesz.
Amikor elkezdtél mesélni a téged segítőkről, eleinte a mentorokra gondoltam, akik mondjuk szakmailag barlangászként mentoráltak, aztán egyre inkább vettem észre, hogy ezek a mondataid bizony a fotózásról, a barlangi fotózásról szólnak, amik hát látszik, hogy a gondolkodásod fókuszában vannak, úgyhogy váltsunk akkor erre. Jó, a fotózásról beszélgessünk egy kicsit. Amikor említetted, hogy jó lenne megmutatni az embereknek azt, ami lent van, hogy jó lenne onnan fölhozni, de nyilván nem hoz föl az ember semmit, mint ahogy egy túráról, egy kirándulásról hazavisz egy leesett gesztenyét, vagy egy folyóparton partra vetett ágat, innen nyilván nem vihetsz fel, és nem is vinnél, de szeretnéd megmutatni. Szóval így kezdődött ez a fotózás. És azt mondtad, hogy fönt semmilyen tapasztalatod nem volt. Akkor mégis mi volt az az erő, ami lelkesedésre ösztönzött téged, hogy akkor gyerünk, tanuljuk ezt meg, nem tudom, több száz méter mélyen, vagy nem tudom éppen, hol volt először a kezedben.
Ez még azért nem volt több száz méter, ez a legelső ilyen az pont a babalangban volt, ahol én találtam új részeket, vagy én jártam először, ugye nem szeretem, hogy én találtam, hiszen ez egy csapatmunka. Ez a sebes szivárvány barlangrendszer volt a Bükkben, egy iszonyú szűk, kúszós hely. És egyébként azért nem említettem mentorokat, mert nem tudnék ilyeneket kiemelni, mert én nagyon-nagyon saját erőből küzdöttem fel magam. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy kikapartam azt a gesztenyét magamnak, és nem elém rakták. Tehát itt inkább nagyon sok saját munka és tanulás volt ebbe. És hát talán azt tudnám kiemelni, hogy én akkor, amikor elkezdtem barlangászni, még előtte festettem, tehát én egy képzőművészeti múlttal jövök, és igazából a gyerekkoromat a festés határozta meg, az egyetemi évek alatt pedig még fát faragtam, szobrokat készítettem, tehát volt egy művészi látásmódom, vagy remélem, hogy még most is van. És amikor én lemegyek a barlangba, akkor akkoriban még főleg nagyon úgy láttam mindent, mintha le akarnám festeni ecsetvonásokkal, a tájat, amikor mentem egy erdőbe, még teljesen más volt az a látásmód, amit én kaptam. Ha láttam egy jelenet, tehát az már ott volt egy, nem tudom, állatok között bármi interakciót, akkor az már vagy úgy volt bennem, hogy ezt kifaragom, vagy úgy, hogy ezt én lefestem. Na de barlangba lemenni ilyen helyre is lefesteni, szóval láttam a fényeket, olyan fényeket.
Faragni se ajánlott.
Hát igen, szóval hogy nem volt annyira realitása ennek, hogy én ezt ilyen formában mutassam meg, és én emlékszem arra a mondatomra, amikor elkezdtem barlangászni, hogy mondtam, hogy ha egyszer abba hagyom a faragást, majd megtanulok fotózni. Ezt így egyszer mentünk föl létrástetőre kocsiba, és emlékszem, hogy ezt így mondtam az egyik társamnak, és nekem akkor elkezdtem fulladni a faportól, és egy ilyen aszmaszerű tüneteim voltak, szóval abba kellett, hogy hagyjam a faragást, bármennyire szerettem. És igazából, amikor így ezeken a helyeken jártam először, akkor így nagyon evidens volt számomra, hogy ennek a fotózás lett az egyetlen eszköze, amivel én ezt viszonylag gyorsan meg tudom csinálni, csak mármint, hogy fel tudom hozni, ugye, amit lent látok, gyorsabb, mint egy festés, viszont akkor egy múzeumi fizetésből nekem kamerát venni, tehát egy annyira kevés pénzért dolgoztam, hogy már önmagában az egy kihívás volt, hogy ezt a felszerelést megvenni, és igazából először egy ilyen 10 éves kamerát vettem, amin tanultam, tehát egy akkor nagyon régi kamerát, öcsém gyártott nekem lámpákat, nagyon régi vakukat vettem, azokra ilyen távvezélőt, hogy el tudjam őket sütni gyakorlatilag rendszervakuként. Szóval nagyon kezdetleges eszközökkel kezdtem el megtanulni, nagyon régi és kezdetleges eszközökkel.
Azt gondolom, hogy a barlang az egyrészt lehet előny a fotózásban, hiszen nem zavarnak azok a külső tényezők, amik mondjuk a felszínen, a háttérbeli mozgás, a fények, a nem tudom én, valamilyen természeti jelenség. Ugyanakkor hát nagyon speciális tudást igényel. Te hogy látod ennek a pro-kontra előnyeit vagy hátrányait?
Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem lennék jó természetfotós, mert szegényeknek mindig akkor kell kelni, amikor a nap kell, meg kell várni a naplementét, meg a jó időjárási jelenségeket, és hát én ennél türelmetlenebbnek tartom magam. Tehát én nekem a föld alatti stúdió az egy stúdió.
Gyakorlatilag, tehát a barlang stúdió.
Én stúdiófotósnak tartom magam, a körülmények azok nyilván sokszor extrémek, mert tudom én, vízbe kell hozzá kúszni, vagy sárba, vagy 8 mm-es kötélen, 100 méter mélység fölött lóg, meg csüng, meg pörög az ember, meg teljesen sötét van, meg vízpára van, tehát nem egyszerű, nem látod a kompozíciót, nem látsz semmit. Vannak körülmények, de ez hozzászokik az ember, és onnantól viszont egy teljesen homogén tér lesz fény szempontjából, ahova úgy viszi az ember a megvilágítást, és azt hoz ki belőle, amit láttatni szeretne. És nagyon sokféle arca lehet egy barlangnak, tehát amikor nézed a képeimet, akkor igen, a valóságban sose ezt fogod látni, amit én a képeimen felhozok. Ez az, amit én látok, de nem az, amit a barlangba közlekedve bárki lát.
Akkor most megállunk egy pillanatra, és itt ennél a titoknál egy kicsit fenntartjuk a hangot, és a figyelmet majd kérjük vissza a rövid szünet után, ugyanis, kedves hallgatók, most egy kis zene következik, és a zene után folytatjuk az izgalmas témát Berent és Ágnessel, aki a barlangász fotózásról mesélnek.